világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Flam László történész Skandinávia szakértő van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És hát arról fogunk beszélni, hogy az idők során hogy lesz egy kifejezetten imperialista ragadozó nagyhatalomból a 19.-20. századra egy kicsi, nagyon fejlődőképes, sőt nagyon fejlett ország, amelyik egyébként rettentő sok területet vesztette, meg kicsit hasonlít a magyar történelemre, és nagyon sok ember került a határokon túl, és ma egy pici nemzetet alkot, mindössze 6 milliósat, az ország, mint mondtam, kicsi, és úgy hívják, hogy Dánia. És hát nem kell külön magyarázni, hogy mennyire sikeresnek bizonyult, mennyire a túlélésen túl is meg tudott őrizni egy olyan státusz mondjuk az Európai Unión belül, ami kifejezetten különlegesnek számít. Hát ha megengedi, akkor egy-két mintát vagy próbát mondok arról, hogy mi minden tartozott valaha Dániához. Dél-Svédország mindenképpen, Norvégia, Anglia egy része, ez még a viking időszak, de például Dán-India is van, vagy volt. Dán aranypart, ez ugye Gána, Nyugat-Afrika. Dán Nyugat-Afrika, India, ez az amerikai Virgin szigetek. És hát Grönland, Izland, Feröer, Izland közben elépett, ugye, mint tudjuk. És hát a legnagyobb fájdalom pedig, ami most Németországhoz tartozik, az egy olyan Schleswig-Holsteinnek nevezett terület, ami szintén Dániáé volt, és most egy 50 ezeres dán kisebbség él ott. Hát körülbelül ennyi.
Igen, hát kaptunk egy áttekintést a régi nagy kiterjedésű dán birodalomról is. Ez már a viking korban létrejött a 10. század folyamán. És hát akkor valóban mai Dánia területe, Anglia nagy részét is birtokolták, illetve később a 14. században első Margit királynő uralkodás alatt létrejött a Kálmári Unió, tehát Margit dán királynő volt, és akkor szinte egész Skandináviát birtokolták szintén a dánok, eléggé nagy kiterjedésről beszélünk Finnország nélkül, illetve hát Finnországot is volt ide lehet sorolni, mert Svédország ebbe az időszakban már megszerezte a finn területeket, úgyhogy lefett az egész északi skandináv térséget. Ez a dán kiterjedés, de a 17. század folyamán a baltikumi dominanciáért versengett Dánia és Svédország, és itt először szintén Dánia volt nyerő pozícióban, és eléggé nagy területeket szerzett meg, Dél-Svédországot. Ugye ma is beszéltünk a dél-svéd Skåne tartományról, ahol nagyon erős a dán tradíció, tehát a skånei nyelvjárás az nagyon hasonlít a dánéhoz, tehát néha a svédeknek is gondot okoz ezt megérteni. Tehát itt valóban egy dán nagyhatalmi vállalkozásról beszélhetünk, ami azért eléggé masszívan, tehát a 10. századtól a 17. századig jelen volt a dán történelemben. Tehát ez egy 6-700 év, és ez hát rányomta a bélyegét természetesen a dán történelemre, és ez a nagyhatalmi dominancia, ez a svédek előretörésével elkezdett töredezni az 1600-as évek közepétől, végétől, tehát a svédek vették át itt a stafétabotot, sőt a 30 éves háborúban még a dánoké volt először a vezető szerep, aztán második Gusztáv Adolf vette át ezt a vezető szerepet a dánoktól, tehát itt már lehetett a 17. század második felétől látni,
hogy
hanyatlás indult el, de Dánia ebben az időszakban még birtokolta a már említett Schleswig-Holstein tartomány egészét, és később a 19. században itt a német egység megteremtésekor volt két olyan háború is, 1863-64-ben, amikor a dánok és hát a poroszok által vezetett egységesülő németek között konfliktus tört ki, pontosabban két háború, és a dánok ezt a kettőt elveszítették, és akkor itt lett egy ilyen történelmi trauma, hogy elveszítették Schleswig-Holstein, és ez valóban egyébként egy sorsforduló, évvel felérő időszak volt Dánia esetében, nem csak a történelmet értjük ez alatt, hanem a mentalitást is.
És hát ez még az egyik, valami azért, ami, bocsánat, ezt említsük meg.
Egyik tényező is, de ez az egyik olyan volt, ami közrájátszott abban, hogy miért beszélünk ma egy olyan Dániáról, amit sokan csodálnak, ami teljesen unikális, és ez a történelmi trauma, ez az egyik tényező volt, és emellett volt még más is, mert mi most a 19. századról beszélünk.
Igen, de volt itt egy kulturális hatás, és az ember meglepve tapasztalja, elkezd utána olvasni, hogy például nagyon jelentős norvég írók, Ibsen például, dánul írtak. Tehát, hogy a dán kultúrának, vagy a dán nyelvnek volt egy olyan kiterjedtsége, vagy nem tudom, átment egy olyan nyelvi rekonstrukció, mint ami a magyar nyelvújítás lett a 19. században, a norvég vagy talán nem, vagy nem tudom, mi ennek az oka, de később nagyon jelentős norvég írókat vissza kellett fordítani az új norvég nyelvre, mert nem azon írtak. Tehát ez kulturálisan is egy nagy hatalom volt.
Hát annyival volt kulturális értelemben nagy hatalom, hogy itt a skandináv nyelvtörténethez kell visszatérnünk. Most ennek az a lényege dán szempontból, hogy a dán nyelv dominált Norvégiában. A dán nyelv volt a hivatalos nyelv, Norvégia Dániához tartozott ebben az időben, tehát a 19. században is, már több száz éve egyébként, és a norvég nemzeti nyelv az pont a 19. század közepétől, végétől kezdett fejlődni, kialakulni. Előtt ilyen különböző nyelvjárások voltak, de az a lényeg, hogy a norvég írott nyelv az teljesen dán volt. Tehát a dán nyelv uralta Norvégiát. És ezért beszélhetünk arról, hogy a legfontosabb általunk ismert norvég írók, szerzők és mások is hát dán nyelven alkottak. Később aztán itt lett ilyen nyelvi függetlenedés mozgalom, és a lényeg tehát az, hogy a dán nyelv uralta a norvég irodalmi, politikai, kulturális életet is.
Nézzük akkor, hogy hol volt az a pont, ha egyáltalán ez meghatározható, amikor ez a kicsi fejlett Dánia elindult egy teljesen más úton, amikor el kellett mondani értelmezhető módon a gyarmatairól, ugye a Feröer-szigetek is óriási függetlenséget kapott. Grönlanddal ugyanez volt a helyzet, bár a grönlandiak sokáig panaszkodtak arra, hogy micsoda, hát hogy mondjam, csak birodalmi kezelési módok maradtak fenn, például egyetemet csak Dániában lehetett elvégezni a grönlandiaknak, tehát ők nem kaptak egy ilyen intézményt. Szóval sok évtizedben telt, amíg hát gyakorlatilag kiegyensúlyozottak ezek az állampolgársági jogok. Tehát mi az a pont, amikor Dánia irányt vált?
Én szeretnék egy kicsit korábbra visszamenni az 1600-as évekre. Tehát ez az korábban említett történelmi traumát megelőző időszak, és itt a polgárságon van a hangsúly. A dán királyság az 1660-as években a polgárságra kezdett támaszkodni. Tehát a korábbi nemességből kivették a király kivette a hatalmat, és a feltörekvő középosztály dönten a polgárságra kezdett támaszkodni, és ez a polgárság uralta aztán a politikai teret. Ez egy nagyon fontos momentum méghozzá azért, mert az a polgárság, amelyről a 17. században beszélünk, az modern állami gazgatási kereskedelmi ismeretekkel rendelkezett már, itt a Hanza időszakra kell visszanyúlni, meg holland betelepülőkre, akik a Hanzának a hanyatló szerepét kihasználva uralkodó helyzetbe kerültek, és megjelentek Dániában is, és az a lényeg, hogy a hollandoktól a dán polgárság átvette azokat a modern pénzügyi, kereskedelmi, gazdasági, városigazgatási ismereteket, amelyekkel már rendelkezett masszívan később a 17. században, és ez a polgárság taszította ki a nemességet a döntő pozíciókból, a király jóvoltából. És ez a modernnek tekinthető polgárság már ott volt a dán történelemben. Amikor bekövetkezett később ez a történelmi trauma területvesztés, és 1849-ben Dániában bevezették a parlamentarizmust.
Tehát az alkotmányos királyság, vagy
gyakorlatilag? Alkotmányos királyság, igen, tehát létrejött, polgárság abszolút politikai hatalmat kapott ezek után, és ez nagyon fontos volt, és akkor emellett jelent meg ez a történelmi trauma pár, tíz, akárhány évvel később, amikor elvesztették Schleswig-Holsteint, ami viszont azt vonta maga után, hogy a dánok mostantól racionálisan fognak gondolkodni, a nacionalizmusból keményen visszavesznek, és megpróbálnak alkalmazkodni a realitásokhoz. Tehát egy kis állami létre rendezkedtek be ezek után, tanultak a történelemből, vigyázni kell a nagyhatalmakkal, a szomszédokkal, aztán később ugye második világháború történelmi tapasztalatok, NATO tagság, tehát ennek például ez a következménye, de a legfontosabb a racionalitás.
De bocsásson meg, itt azért említsük meg ennek példaképül éppen Schleswig-Holstein történetét, ugye nekik sikerült kimaradni az első világháborúból.
Igen, első világháborúban
még sem megesek. Második világháborúban megszállták őket a németek. De most az első után a győztes hatalmak felajánlották Dániának, amennyire én ezt olvastam, hogy visszakaphatja Schleswig-Holsteint. És az a dán racionalitás, amit ön említ, ami addigra már megszületett, azt mondja, hogy vigyázzunk ezzel a dologgal, mert ha a németek megint megerősödnek és visszajönnek, akkor nagyon keményen lecsapnak ránk. Tehát azt mondták, hogy oké, legyen népszavazás. Döntsék el, az ott lakók, nem mi döntjük el. És itt az északi részen, ha jól tudom, 75% Dániát szavazta meg.
Igen,
a többi maradt, igen, többi maradt Németországnál. Ami hát nagyon bölcs döntés volt, bár mondjuk nem akadályozta meg Hitlert abban, hogy megszállja Dániát.
Igen, pontosan ez volt az a radikális váltás a dán gondolkodásban, a politikai elitben, most már mondhatjuk így, hogy elfogadták azt, hogy Schleswig-Holstein ügyében inkább tartsunk egy népszavazás, ez 1920-ban meg is történt az első világháború után, és akkor Schleswig-Holsteinnek az északi része, tényleg dönten dán népesség volt, ez visszakerült Dániához, és akkor ezzel lezárult ez a történet. Még egy nagyon fontos tényezőről szeretnék beszélni, ami a dán modernizációt fémjelzi. Beszéltünk már a polgár a megerősödött hatalmáról. Tehát a polgárság az nem ideológia alapon működtette aztán később Dániát, hanem ahogy említettem, ahogy erről beszéltünk, ez a racionalitás, gyakorlatiasság, a valósághoz való alkalmazkodás, és egyébként ennek a része volt az is, hogy ezeket a dán gyarmatokat, amik voltak Nyugat-Afrikában, tehát Gánában, az Aranyparton és a Karib-tengernél is, ezeket a dánok eladták.
Eladták, nem egyszerűen felszabadították őket, hanem nem. Eladták, mint jó kereskedők?
Pontosan eladták, mint jó kereskedők, mert látták, hogy nem hoz annyi hasznot, amennyit kellene, tehát nem éri meg fenntartani ezeket a gyarmatokat, és az angoloknak, meg az amerikaiaknak eladták elég jó pénzért.
Ez hihetetlen.
Tehát ebben már benne volt az a fajta új mentalitás, hogy valósághoz alkalmazkodjunk, és legyünk racionálisak, és természetesen a profit is a középpontban volt, és hogyha három együtt talál, találkozik, hogy nem éri meg fenntartani egy gyarmat, akkor megadjuk el. Úgyhogy ez meg is történt. De valójában nem erről akartam beszélni, hanem a parasságról. Tehát a polgárság mellett nagyon fontos a dán parasságnak a helyzete. A 19. században egy gyökeres változás indult meg a dán társadalomban. Először is Schleswig-Holstein miatt, mert elvesztettek nagyon fontos mezőgazdasági termőterületeket, újakat, új módszereket kellett kitalálni, ami megmaradt idézőjelben, meg az eredeti dán területek, az eléggé agyagos, tehát nem azért optimális arra, hogy ott mezőgazdaságot lehessen folytatni, ahogy az kellene. Röviden új technológiákat kellett kialakítani egyszer, itt a svédektől átvették ezt a tejszeparáló gép találmányát, és elterjesztették később tök nagy méretekben, de nem ez volt a lényeg, hanem a mondjuk úgy az emberanyag, a humán erőforrás. A dán parasztokat képezni kellett az új eljárásokra, az új módszerekre, hogy a megváltozott politikai környezetben a mezőgazdaság talpra álljon, és aztán vezető szerepet kapjon, de hogyan zajlott le a gazdáknak a felvilágosítása, az új ismeretekkel való ellátása. Itt kell beszélni Grundtvigról, ő egy hát püspök volt, író, költő és politikus, és a 19. században a népfőiskolai mozgalmat indította el. Úgy lehetne ezt lefordítani, hogy modern felnőtt képzés a fiatal gazdálkodók számára.
A Magyarországon is kísérleteztek ezzel, de
és nem jutottak. És pont a dánok inspiráltak a magyarokat erre, és itt nem jutottunk el túl messzire, mert teljesen más történelmi politikai fejlődés volt már ebben az időszakban. Visszatérve a dánokhoz, az a lényeg, hogy egy nagyon rugalmas tananyaggal nem kellett vizsgázni, hanem a mindennapi gyakorlatilag élet alapján alakították ki a különböző, mondjuk úgy, tantárgyakat. Itt modern gazdasági pénzügyi ismeretek szerepeltek napirenden, persze ez meg kellett tanulni, írni és olvasni. Emellett történelem és irodalmi ismeretek is párosultak, tehát akik azok a fiatal gazdák, az a generáció, amelyik ebben részt vett ebbe a népfőiskolai mozgalomban, tehát beiratkoztak, mint diákok, ők megtanulták a modern üzemszervezést, a modern mezőgazdasági gazdálkodást, a gazdasági pénzügyi folyamatoknak az értelmezését, és ez a fiatal réteg, ez találkozott az uralkodói elittel, tehát a szintén felvilágosult, modernizált polgársággal, és akkor a kettő így egymással nézett, így a 19. század végén, hogy na, akkor mostantól hogyan tudunk mi együttműködni. És akkor csak annyit szeretnék erre mondani, hogy a mezőgazdaságban kifejezetten kivitelre kezdtek el termelni, itt a dán vaj, a szalonna, marha sertéshús az, ami a mezőgazdaságban a húzóágazat volt, ezt elkezdték tömegesen, masszívan kivinni Európába, főleg Angliába, de hogyan vigye ki a paraszt, hogyha ehhez nincs logisztika, nincs közlekedés, szállítás, marketing, és ez viszont a polgárságnak a kezébe volt, tehát a kettőnek együtt kellett működnie, hogy ezt az új modellt így elindítsa, és még ami ehhez társul, az a szövetkezeti mozgalom volt, hogy ahogy nálunk ezt most mondják, ezek a TS-ek, amik léteztek, annak idején Dániában ez a szintén a 19. században elindult, ezekben a kollektív szövetkezetekben ezek a felvilágosult, kiképzett fiatal gazdák léptek be, és a bizalom nagyon fontos volt, az együttműködés ebben a kollektív szövetkezetben. A lényeg az, csak egy nagyon konkrét példát mondok a tejszeparátorra visszatérve, megvették a tejszeparáló gépet egy ilyen közösségben, mondjuk egy faluban, mondjuk 200-an, vagy többet, és utána kénytelenek voltak egymásba bízni, mert megosztották egymás között a technológiát. Tehát hogyan adták el a tejet, hogyan fizették be ennek a költségeit a gazdák egy közös pénztárba, tehát ez az együttműködés, kollektív gondolkodás és cselekvés, és a bizalom, az áthatotta ezt az egész szövetkezeti mezőgazdasági mozgalmat Dániában.
Ami nem egy kolhoz mozgalom volt, ennek alapján látható.
Hát ilyet, nagyon antikolhoz mozgalom volt, és aztán egész Dánia behálózta, és akkor ez a hálózat, ezt a hálózatot úgymond átvette kifelé menedzselni a polgárság. Most ez a két pillér rettető fontos volt a dán modernizáció szempontjából. És a harmadik tényező lesz majd a szociáldemokrácia, amiről gondolom beszélünk.
Csak ehhez még fűzzük hozzá, hogy mennyire az oktatás mennyire fontos, ahogy ön említette, és mondjuk a mai rendszer. Ugye van a dán népiskola, ami elsőtől 9 osztályig terjed, vagy 10-ig, de 9-ig kötelező. De van egy úgynevezett utóiskola, amibe be lehet iratkozni mondjuk a 9. évfolyamnál, ami egy területre koncentrál, azt, hogy olvasom, vagy különféle sportok, vagy nyelvek, nagy tanulószabadsággal. De az a lényeg, hogy képezd magad, és találd meg, és találják meg neked ezt a módot, ami téged a legjobban érdekel, és azt a nyelvet, amin értesz. Tehát, hogy nem tömeges képzés folyik itt tulajdonképpen, hanem az iskolákkal, az utóiskolákkal, a népfőiskolákkal együtt egy ilyen nagyon személyre szabott képzés. És hát ma is úgy van, nem kell nagyon csodálkozni azon, hogy Dániában milyen sok magyar tanul, mert ingyenes. Az egyetem ingyenes, a magyaroknak is, mindenkinek ingyenes. Hát ezt nem elég eltanulni, persze ehhez sok pénz kell, meg sok idő.
Igen, tehát ebben benne van ez a népfőiskolai mozgalom, ez a modell, tehát itt pontosan az volt a lényeg, hogy az egyénre koncentrálnak, nem az iskola diktálja a tananyagot, hanem a tanár és a diák között volt egy folyamatos ilyen párbeszéd, diskurzus a tananyagról, és akkor itt az egyén középpontba került, mert neki a saját problémái, kérdései voltak ez ügyben, hogy akkor jobban megértse, és akkor a tanár erre készségesen válaszolt, és akkor így óhatatlan ugye az egyén került a középpontban, és ez ma is fölfedezhető a dán oktatásban, és valóban ingyenes. Nagyon sok magyar fiatal megy dán egyetemre tanulni, és hát nem véletlenül. De hát azért hozzá kell tenni, hogy az ingyenes oktatás mellett, akik kijutnak, és nem éppen ösztöndíjjal, akkor azért ott szállást kell találni. És
az drága.
Meg úgy az ország is egyébként, de kettő szerintem valaki egyenlíti egymást.
És hát akkor, ahogy mondta, kerítsünk sort a szociális rendszer, amiben a szociáldemokrata mozgalom nagy szerepet játszik. Ez egyébként nem csak dán, hanem mondhatni, hogy egész Skandináviára érvényes, amitnek az alapját természetesen a rettentően magas adórendszer jelenti, amiből sok pénzt szed be az állam, mert különben miből tartaná fel ezeket a rendszereket. Egy mondatot olvasok föl csak abból, hogy ez mind alapul. A juttatásokhoz minden a követelményeknek megfelelő állampolgárnak joga van hozzáférni, tekintet nélkül foglalkozásra és családi helyzetre, ami azt jelenti, ahogy olvasom, hogy például a házasasszonyok jogai függetlenek a férjektől, tehát nem együtt kapnak jogokat, hanem mindenki külön-külön, teljesen függetlenül attól, hogy milyen kötelékben él vagy nem él. Ez ma már ugye sok helyen magától értetődőnek tűnik, de amikor ezt elkezdték bevezetni Dániában, akkor ez nem így volt még.
Igen, a dán szociális ellátórendszer öregségi nyugdíjnak a bevezetése, ez pont így az 1920-as, 30-as évekre tehető, tehát ez a dán jóléti államnak az egyik ismérve, hogy a többi skandináv országban is nagyjából ebbe az időbe kezdődött el ez a folyamat. Emögött pedig a szociáldemokraták, illetve az ipari munkásságnak a megerősödése állt, és pontosan az ipari munkásság volt az a harmadik olyan tényező, ami a dán modernizáció, a jóléti államot megalapozta, tehát a harmadik pillér volt a munkásság és a velük összefonódó szociáldemokrácia. Mit értünk ez alatt? Ugye beszéltünk a felvilágosult parasságról, amelyik termelt és a szövetkezeti mozgalmakat országos szintre kiterjesztette, a polgárság akkor, mint az uralkodó osztály, uralkodó réteg a politikai élet ezt támogatta, sőt betársult, és a munkásság pedig az volt, aki mondjuk a gépeket előállította ahhoz, hogy itt a termelés is működjön, sőt a munkásság volt a belső piacnak egyik nagy fogyasztója is, hiszen a megtermelt vajat, húst azt ugyanúgy belső fogyasztásban is termelték, és akkor a munkásság is ennek nagy fogyasztója lett, tehát a belső piacnak a stabilitása, illetve a gyártásnak garantálása meg a munkásság kezében volt. És ezért ez a három réteg, tehát a parasság, a uralkodó polgárság és a munkásság érdekeit találkoztak, és ez a találkozás, ez egy ilyen politikai kiegyezésben nyilvánult meg, már az 1900 körül, tehát elég hamar.
Ez azt jelenti, hogy bármit is írt Marx az osztályharcokról, ez Dániában valahogy másként alakult. Tehát itt nem voltak véres összecsapások, nem voltak harcok, letartóztatások, munkásüldözések, stb., hanem így folyamatosan egyezkedő alkupozíciókba került ez a három réteg?
Ez így nem teljesen igaz. Azért itt is voltak vadhajtások, tehát azért a munkásmozgalom, a tömeges sztrájkok, és voltak utca összecsapások is, tehát haladták a hangjukat, ők azt mondták, hogy ha már így kialakul ez a dán új modell, akkor még nélkülük, akkor ők is ugye helyet követelnek a nap alatt röviden, és akkor így voltak demonstrációk, voltak utca összecsapások is, és pont 1890-es évek végén volt egy ilyen nagy demonstráció és utcai konfliktus, és pont emiatt a dánok ekkor már ugye az uralkodó osztályról mondtuk azt a polgárságról, hogy rettentő pragmatikus és racionális, kerülje a konfliktusokat, megoldást akar találni röviden a problémákra. És akkor a munkásság már egy olyan szintre vitte el az igényét, amitől nem lehet eltérni, ezt menedzselni kellett időzőjelben, és ezért történt ezután ez a kiegyezés, és az 1920-as évekre pedig ez a három pillér úgy összefonódott az ekkor már megerősödő szociáldemokráciával is, hogy ekkor kezdték el bevezetni ezeket a szociális jóléti intézkedéseket, öregségi nyugdíjat, munkanélküli segélyt, tehát azért itt még eltelt egy 20-30 év úgy, hogy összecsiszolódott ez a három főszereplő kompromisszumokon keresztül, együttműködésen keresztül és a bizalmon keresztül, mert ne felejtsük el, hogy az egész országot behálózó szövetkezeti mozgalom az együttműködés és a bizalmon alapult. Úgyhogy és akkor ez is bekerült ebbe a körforgásba.
Tulajdonképpen ez magyarázza a szociáldemokrácia politikai sikerét is, mert nagyon sok kormányt adtak a szocik, a szocdemek.
Igen, ezzel is magyarázható. Tehát nagyon sokan azt gondolják, vagy azt hiszik, hogy az 1920-as, 30-as években Skandináviában hirtelen megjelentek a szociáldemokraták, és akkor fölépítették a jóléti államot. Ez részben igaz, részben nem. És azért részben nem igaz, mert pont az előzmények, amiknek említettem, a modern felvilágosult polgárság és a művelt parasság is ott volt, és ők már megteremtették ennek a tágabb kereteit, a szociáldemokraták pedig politikai helyzetbe jutottak, tehát kormányzati pozícióba jutottak, és akkor meg kellett beszélni, hogy a leköszönő úgymond addig irányító polgárság hogyan fog velük tovább együttműködni. Tehát a szociáldemokraták egy pluszt tettek, inkább egy ilyen szociális dimenzióval egészítették ki ezt a modernizációs fejlődést, és ennek lett a neve a dán jóléti modell.
Mikortól kezdhetünk el beszélni a hüggéről? Hogy a hügge azt egyébként nagyon sokan tudják már, hogy micsoda, bár inkább körül kell újírni, mert pontos fogalmazás vagy lefordítása ennek nincsen. Én a magamnak egy ilyen békekereső, intim, vagy társas, vagy egyedül is megélhető ilyen napi boldogság perceket, vagy ilyen értekez alatt egy harmóniát, de talán harmóniának is lehet nevezni, ami Természetesen, mivel hogy egy piacgazdaságról beszélünk, maga is piacosodott, tehát a hügge, az ember Koppenhágában jár, akkor lát üzleteket, amiknek az a neve, hogy hügge. De nem hüggét árulnak benne, hanem mondjuk bútort, vagy más szendvicset, bármit. Szóval ez egy üzleti fogalom lett, és természetesen a turista irodák is ezzel reklámozzák az országot, hogy jöjjön a hügge földjére. De a hügge azért ennek ellenére valamiképpen létezik. Ugye? A Dán is egy modern életet él, tele van konfliktussal, orosz drónok repülnek fölötte, munkanélküliség van, lakhatási válság van, mint ahogy Nyugat-Európában majdnem mindenhol, de a hügge azért mégiscsak létezik valamennyire. Ki találta ki?
A hüge vagy hügézés, ezt egy norvég-dán író találta ki, meg több mint 50-60 évvel ezelőtt, tehát ennek van norvég változata is egyébként, és svédeknél is van egy ilyen hasonló, úgymond ilyen ejtőzős meghitt állapot, amit ők így neveznek, de ez valójában dán találmány. Tényleg nehéz megfogni ennek a jelentését. Ez csak úgy lehet elmagyarázni, hogyha valaki kint volt Dániában, és nem egy-két napot, hanem legalább egy hetet. Tehát ezt úgy lehetne összefoglalni, ez ilyen beltéri élményekre korlátozódik, egy ilyen meghitt olyan időszakra, ez lehet pár perc, lehet egy óra, hogy gyertyafény mellett egy szobában könyvet olvasok, nem zavar semmi külső zaj, társas életről is szó van, tehát összülünk hatan, heten, jól érezzük magunkat, tehát ez a totális ilyen leengedés és ejtőzésnek az állapota beltérben. És ami ehhez kell, ahogy említettem...
Ne üljünk le hidegszélben egy padra, hát a mondjuk a városháza előtt
hüggézni, mert ez nem... Igen, én ezt a hüggézést szoktam használni, aztán végképp nagyon ronda, hogyha így magyarul halljuk. Tehát a hüggézés jelenti tehát ezt, hogy alkalmazkodunk az északi éghajlathoz, időjáráshoz, tehát amikor nincs éppen hűvös nyár, akkor lehet hüggézni bent is, és hát többnyire bent szoktak az emberek ennek a meghitt állapotnak hódolni. Mondom, nagyon nehéz körülírni, tehát ez azt jelenti, hogy akár egyénileg, akár csoportosan, mi most közösen élvezzük a nyugalmat, egyfajta
kikapcsolódásnak
a lehető legmagasabb elvont szintjét értjük ez alatt, úgyhogy ott van mellettem akár egy bútor, ugye az a dán tojásszék, amit a dán híres formatervezők is terveztek, akár ez is lehet egy kellék, hogy abban ülök, vagy azt nézem, és akkor teljesen kikapcsolok, és megfeledkezem úgymond a valóságról is, de hát a hüge az a valóságról is szól.
Tehát, mennyiben része ez a dán mentalitásnak, vagy mondjuk nem, inkább úgy fogalmaznék, hogy mennyire alakította a dán mentalitást?
Hát tegyük hozzá, hogy ez a jóléti állam az 1950-es évekre már kialakult, és ez a jólét, a társadalmi jólét, ez kifejezetten egy meleg ágya lett ennek a hüge állapotnak, tehát azért kellett egy olyan mentalitás, tehát mondjuk olyan ideg állapot, hogy ezt a hügét el lehessen indítani a saját útján. Tehát ez masszívan összefügg a dán mentalitással és a dán jóléttel. Enélkül nagyon nehéz lett volna azért olyan ilyen meghitt pillanatokat vagy időszakokat élvezni az év nagy részében, hogyha nincs azért emellett egy nagyon masszív társadalom, vagy biztonság, magas fizetés, magas szintű egészségügy, oktatás, tehát ez rettentően összefügg ezzel.
De van itt valami más is, amit a utazó, a turista tapasztal, ez pedig egy ilyen mindent fölülmúló, biztos csak egy rövid időre szóló kedvesség, amivel az emberek az utcán fogadják azt, hogy megszólítják őket, hogy merre van ez, merre van amaz, hogy kell ebből a bonyolult rendszerből kinyerni egy metrójegyet, és ebből a szempontból én magam is megtapasztaltam azt, hogy egy hölgy egy órán keresztül küzdött ott velem egy automata előtt, hiába kértem, hogy hagyjon most már, mert nem akarom elrabolni az idejét, ő ezt nem hagyta abba, mert azt gondolta, hogy végig kell vinni a dolgot, segíteni kell. Ez a túláradó készség a segítségre, gondolom egymással szemben is megvalósul, de azért ezt fönntartani hosszú időn keresztül egy emberi közösségben, ami tele van viszályokkal, meg konfliktusokkal, gondolom nem lehetséges. Ez hogy alakult ki?
Szintén a Dán mentalitásnak a része, ez az egymás iránti bizalom, ami így beépült a Dán gondolkodásba, a Dán attitűdben a történelm során. Tehát egymás iránt bizalommal vagyunk, és ugye egy ilyen kollektív közösségről van szó, együtt csinálunk mindent, és segítjük egymást, ahogy ott a Dán szövetkezeti mozgalomban is ez történt. Ez a segítjük egymást, és azért ne felejtsük el, hogy a később a polgárság, meg a szociáldemokraták, amikor átvették itt a Dán gazdaságnak a működtetését is, ugye ez már bele volt kódolva ebbe az egész rendszerbe. Bizalom, együttműködés és egymásnak a segítése. És ez megnyilvánul a mindennapi életben, ahogy az emberek egymással kommunikálnak és viselkednek. Tehát ez nem arról szól, hogy ezt meddig lehet fönntartani. Ez eleve az elmúlt több mint 50-70 évben ez beívódott a társadalomba, ebbe születtek bele az emberek. Úgyhogy ez valóban érdekes, csak egy különbséget szeretnék tenni. Tehát én Svédországon, Norvégiában például nem tapasztaltam nagyon hasonló ilyen
dolgokat. Tehát Svédországban nem tapasztalta?
Kisebb számban, tehát a dánok tényleg készségesen segítenek, igen, és úgymond nem lehet levakarni őket egy időt a mellézés, hogy így fogalmazom, azt mondom, köszönöm, most már értem, meg fogom tudni oldani, de biztos, hogy azért tegyünk egy próbát. Tehát
és még fogadja tőlem ezt a város térképet, hogy biztosan eltaláljon valahova.
Igen, meg szendvicset is kaptam, mert pont ilyen délidőben kérdeztem meg, és a svédeknél ez elképzelhetetlen, meg a norvégoknál is, tehát ők eléggé visszahúzódóak és hűvösek. Jó, vannak kivételek, de is most a nagyszámok törvényéről beszélek. Tehát a dánokat mindig is úgy kezelték a skandináv országokban a többiek, mint ők a mediterrán skandináv országen nagyon nyitottak, segítőkészek, sőt, harsányak, ami annyira azért nem jelölöz rájuk, tehát a dánok valóban elütnek a többi északitól, és ezt én is tapasztaltam.
Ó, hát ez meg a Skandináviában állandóan, hogy a Finnországot is kinézik maguk közül a svédek meg a norvégok, de egymással is visszálykodnak természetesen. Norvégiában, a norvég televízióban ment sokáig egy sorozat. Egy norvég határőr, meg egy svéd határőr kalandjai, akik egymás marták, és szórták egymásra az átkaikat, miközben őrizték a közös határt, amit nem kell különösen őrizni, mert mindenki átmehet rajta, tehát ez nem így van már. Jó, nem egy zárt országról beszélünk, hanem egy olyan országról, amelyik minden európai vállalkozásban benne van, ugye? Nem csak a NATO-ban, hanem az európai közösségekben, mikor az ott létrejött, és a mostani Európai Unióban, a koronát nem adták föl, az euró kedvéért, bár mondjuk a szintet teljesítették többszörösen is, azt mondták, hogy majd egyszer, hogyha úgy gondolják. Az unió meg azt mondta, hogy oké. Szóval nagyon benne vannak az uniós életben is, a nemzetközi életben is. Igazából talán innen van az, hogy jó a hírük, ugye? A nemzetközi világban.
Igen, hát elkötelezett atlantisták, hogy itt NATO tagok, itt a történelmi trauma, meg az a racionális gondolkodás, ma annyit beszéltünk, ez döntő szerepet játszott ebben. A EU-s csatlakozás kapcsán 1973-tól lettek tagok, volt 72-ben egy népszavazás, még a tagságról, és a dánok megállapodtak az akkori európai közösséggel erről az opt-out mechanizmusról. Ez az a lényeg, hogy a dánok saját akaratukból eldönthetik, hogy akarnak-e eurót, vagy éppen a közös külös biztonságpolitikához csatlakozni. Tehát itt nem köti őket semmilyen most ilyen Európai Uniós döntés és mechanizmus, hogy ebbe belépjenek. És az ukrán háború kapcsán pont ez utóbbi dőlt meg, tehát a most is regnáló, akkor már szintén hatalomra lévő szociáldemokraták Azt mondták, hogy itt az orosz agresszió miatt Dánia föladja ezt az opt-out gyakorlatot, pontosabban ezt az elvet, és masszívan fogja támogatni az EU közös védelmét ebben a kérdésben. Röviden, támogatjuk az ukránokat fegyverekkel, és rengeteg pénzt adunk az EU-nak azon vállalkozásához, hogy kiépítse az önálló hadi és védelmi kapacitást.
Ez a SAVE program, ugye?
Igen.
Hát,
és igen, ez egy eléggé nagy paradigmaváltás volt egyébként, mert korábban ettől elzárkoztak. És az, hogy az eurót pedig még mindig nem vezették be, pedig már megtették volna sok évtizeddel ezelőtt is, az pontosan ennek az 1972-es megalapodásnak a része. De most se szeretnék róla lemondani, tehát bármennyire is eltűnt Dánia esetében ez a nacionalizmus, azért az önérzet a büszkeségnek a kifejezője, a dán korona rajta, az uralkodókkal és különböző történelmi személyekkel, és ez egy nagyon fontos kifejező az identitásnak, tehát ennek azért van egy ilyen hátulütője is, más országot ez hidegen hagyja, ők szívesen lemondanának a saját valutájukról. Dánoknál ez egy külön nemzeti identitásnak egy fontos kifejezője.
Mennyire tér el egyébként az európai még létező uralkodói család modellektől az, ami Dániában leírja a királyi udvar viselkedését, mert azt hiszem, hogy itt sem az angol minta, sem igazából mondjuk a svéd vagy a norvég nem annyira jellemző, bár hasonlítanak egymáshoz. Kicsit úgy tűnik az embernek, amikor erről olvas, mintha ilyen nem is egy királyi palotából jönnének ki időnként a királyi család tagjai, hanem egy ilyen vidéki udvarházból, és tulajdonképpen nem különbözek olyan nagyon az átlagemberektől, csak hát van egy szerep, amiben őket belerakták. De egyébként nagyon erős kontroll alatt vannak, mert a nép figyeli, hogy mi van a korrupcióval, mi van a pénzekkel, mi van a uralkodói erkölcsökkel, stb.
Igen, ennyiből a svéd modellhez hasonlít szintén egy kicsit, tehát ott is az uralkodó család, az tényleg a sajtó címlapján szokott szerepelni, de nem negatív értelemben, hanem teljesen hétköznapi témák kapcsán írnak róluk. Éppen elment mondjuk golfozni a királyi család egyik tagja, vagy valaki beiratkozott éppen egy egyetemre, vagy pedig lovagló leckéket vesz most egy másik tanártól, tehát ezek a hírek, ilyen megmosolyogtató hírek, teljesen emberközeli a királyi család ebből a szempontból. Nincs úgy elrugaszkodva annyira a hétköznapi valóságtól szerintem, mint mondjuk a brit uralkodó család esetében. Tehát jobban megközelíthetőek a dán királyi család tagjai, és ugye a hírekben is teljesen egy hétköznapi világba ágyazzák be őket. Tehát amit csinálnak, ők is emberek, és ugyanolyan dolgokkal foglalkoznak, amit mondjuk a tehetősebbje megtehet. És persze van egy kontroll, de ezt a kontrollt nem úgy kell elképzelni, hogy most a politikusok vagy az adóhatóság árgus szemekkel figyeli, hogy mennyit költ a királyi konyha. Egyébként mondjuk ez nem dán példa, de a svédeknél volt, azt hiszem az, hogy a királyi konyha azt hiszem túlköltekezett, és akkor ezért ott ki kellett rúgni ott az egyik ilyen fő gazdasági vezetőt. Tehát ilyesfajta kontroll létezik.
Korábban ugye Dániában az alkohol forgalmazása szabad, sokkal szabadabb, mint Svédországban vagy Norvégiában. És hát időben, egy időben volt, létezett, talán most is létezik még az italturizmus, ugye, svédektől. Ez korábban kompokon ment, állítólag iszonyatos állapotok voltak, tehát megépült az Öresund híd, ami Dél-Svédországba vezet, pontosan arra a területre, ami korábban dán volt, és mondjuk az idegenvezető fölhívja az ember figyelmét arra, hogy mi a dán stílusú épület, és milyen sok van belőle, mondjuk Malmöben, vagy Malmö környékén, egy kastélyról van szó egyébként, ahol később a II. Világháború után a koncentrációs táborból kiszabadított zsidókat ápolták. Ma ez múzeum. De annak is a jele ez a híd, hogy ne csak jókat mondjunk az Dániáról, hogy segítsen sok dán fiatalnak áttelepülni Malmöbe, ahol olcsóbbak a lakások. És akkor visszajár Dániába dolgozni. Tehát ez a housing crisis, ez a lakhatási válság, az azért Dániát is elég erősen sújtja, és hát nagyon nehéz egy fiatalnak a dán árak mellett megkapaszkodni.
Igen, ez így van, ez egy európai jelenség egyébként, mert ideig szinte csak a pozitív oldaláról beszéltünk a dán fejlődésnek, a dán modellnek. Hát mindenhol vannak problémák, és ugye ez a lakhatási válság náluk azért hatványozottabban jelentkezik, mert tényleg mindegyik skandináv ország drága. Jó, vannak különbségek, és az igaz, hogy mondjuk Koppenhágából áttelepülök Malmöbe, mert ott olcsóbb lakásbérelni, és akkor visszajárok Koppenhágába dolgozni, de mondjuk ezt nem lehetne megtenni mondjuk más dán városok esetében, Aarhus vagy Odense, Billund esetében, hogy utazok ezért mondjuk napi 300-500 kilométert Svédországba, és akkor hazamegyek. Tehát ez egy eléggé limitált, de egyébként teljesen érthető példa. Igen, ezt a problémát meg kell oldani nekik is. Ez... Hát erre ott van az állami szerepvállalás, ugye több lakást kell építeni, de náluk is működik, ami az azt hiszem Bécsben egy eléggé elterjedt példa, ez a szociális bérlakás modell, tehát rengetegen bérelnek lakást az államtól különféle konstrukciókban, és ez érvényes az új építésű lakásokra is. Tehát itt úgymond viszonylag olcsóbban lehet így biztosítani a lakhatást, tehát a fiatalabbak számára is, de hosszú távon itt valami tényleg ki kell találni, mert annyira elszálltok ott is az árak, és tényleg drága országokról van szó, a skandinávok esetében, hogy ez nem lett fenntartható, tehát erre megoldást kell találni.
Hát Írországból például, amelyik sajnos egy kivándorló ország volt mindig, most, amikor egy jóléti állam lett, most is évente 40 ezer ember megy el, főleg Ausztráliába, emiatt, mert nincs lakás. Jellemző Dániára is, hogy van kivándorlás?
Nem annyira jellemző. Én amikről olvasni szoktam, az egyébként pont a németek. Tehát ott is inkább a német nyugdíjasok, akik így elmennek most már Marokkóba, meg Algériába egy fél évre, és akkor addig...
Hát vagy Spanyolországban egész telepek vannak, német lakótelepek vannak.
Igen, igen, természetesen. A dánok esetében ez nem jellemző annyira. Tehát itt azért egy nagyon erős szociális háló van, és a támogatás még most is úgymond elegendő ahhoz, hogy ne kelljen ezért külföldre költözniük tömegével, tömegesen a dánoknak. Inkább a svédek esetében figyelhető meg ilyesfajta mozgás.
De ők hova mennek?
Én például olvastam, hogy például Tájföldre is mennek, és akkor, hogy németek közül is egyre többen, de ez a középkorúink, vagy a 40 fölötti generáció, aki szerencsét próbál, vagy vállalkozást próbál ott indítani. Megészet szempont azt mondják, hogy ez a fajta kivándorlási, mondjuk úgy biznisz, ez a spanyoloknál már eléggé megdrágította, vagy drágítja sokkal jobban az ingatlanokat, hogy most már ért azt a szintet, hogy gondolkoznak, hogy hova tovább, és akkor ezért ez az észak-afrikai országok desztináció egyfajta ilyen megoldás, a dánokra ez nem jellemző, tehát ők élnek a saját kis világukban, úgymond hügéznek, ezek hozzászoktak, és mondjuk ez Tájföldön, vagy Barcelona környékén nehezen kapnák meg, ők erről nehezen mondanának le, tehát nekik azért hiányozna ez a meghitt dán környezet.
Egyébként ugye annyi szó esik a bevándorlásról, a migránsokról úgymond, akik elárasztják a nyugati országokat, és kevesebbet beszélünk arról, hogy a nyugati országokból, például az Egyesült Államokból milyen sokan települnek ki, nem csak a németek, hanem az amerikaiak is, ezek szerint a svédek is, az írek, úgymond a harmadik világba, vagy a globális dél államaiba, amerikaiak ugye jó rész Latin Amerikába, tehát kifejezetten most már egy matematikailag is kimutatható, látható kivándorlástól szenved a fejlett világ, aminek a helyére ugye bejöhetne az olcsó munkaerő, mert egyre inkább erre szükség is van.
Igen, most Dániában itt például a bevándorlásról kellene még beszélnünk, ha van egy kis időnk. A lényeg az, hogy sokkal szigorúbbak a bevándorlási szabályok, mint az összes többi európai országban, sőt itt a legszigorúbbak, és pont itt a szociáldemokraták szigorúztak ezen az elmúlt 5-10 évben, és ennek az a lényege, hogyha nem európai uniós állampolgár, tehát Európán kívülről, Afrikából, Távol-Keletről szeretne valaki Dániába letelepedni, borzasztó szigorú előírásoknak kell megfelelni. Konkrétan mit jelent ez? Dán középfokú nyelvvizsgát kell letenni 3 éven belül. Ez az egyik követelmény. Most aki a dán nyelvet ismeri, az tudja, hogy ez a mély torokhang, gurgulázós nyelv, ezt azért nem könnyű megtanulni úgy, hogy beszéljék is, még egy európainak se, főleg szerintem mondjuk egy afrikainak, hogyha ha nem nyelvi zseni, akkor bizony ez sok időt vesz igénybe. De itt erre ennyi időt szánnak, ha ez nincs, akkor például nem tud majd hosszabb távon itt élni, letelepedni, és a munkavállalás össze van ezzel kötve. Tehát egy idő után túl sokáig munkanélküli, és nem tanulta még meg azt a dán középfokú szinten a dán nyelvet, akkor visszaküldheti külföldre. Tehát itt ez ennyire konkrét és szigorú, és ezért is van az Dániában, hogy ennyire sikeresen kezelik a bevándorlás kérdését, és eléggé sok rosszat kaptak egyébként ettől pont az EU-tól az elmúlt években, mondván, hogy a dánok annyira nem szolidárisak és túl szigorúak, és most már az osztrákok is elismerik, meg a németek is, mindenki hívja a dán belügyminisztert, hogy mondja már el, hogy működik ez a dán modell, úgyhogy eléggé nagy változások történtek itt a fejekben Európában.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Ja, még egy hírem van a végén. Ugye a kis hableány szobra Kopenhágában, az Andersen meséből. Azt olvasom, hogy van egy nagy hableány is, amelyik szintén ott volt, oda tudtak egy valami irtózatos, nem tudom hány tonnás nő alak, amiről azt mondták, hogy hát ez egy rettenetesen néz ki, és folyamatosan helyezik el, most valami, nem tudom, katonai kikötő mellett van. Úgyhogy a kis hableány egyedül maradt, és hát azt lehet mondani, hogy hála Istennek, bár időnként letörik neki a fejét, de hát aztán a dán állam majd visszacsinálja.
Igen, letörik, meg lefűrészelik, de aztán visszakerül a helyére.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm.
Flam László történész, skandináv szakértő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.